Ez a Híradó hétfő este, Borsa Miklós vagyok, jó estét kívánok! Döntött az országgyűlés, novembertől újabb 11,1%-kal csökken a gáz, az áram és a távhő ára. Egységesek a visegrádi országok, több atomenergiát használnának, és ehhez Brüsszeltől is támogatást várnak. Letartóztatás a vidékfejlesztési hivatalban, egy vezető uniós támogatásokat próbált kicsalni bűntársaival. Gyanúsított lett a csomagtartóba zárt férfi, pedofil cselekmény miatti bosszú miatt verhették meg. Döntött az országgyűlés az újabb rezsicsökkentésről. November 1-től 11,1%-kal csökken a gáz, az áram és a távhő ára. A tavaly decemberihez képest így összesen 20%-kal kell kevesebbet fizetni ezekért a szolgáltatásokért. A Fidesz, a KDNP, az MSZP és a Jobbik frakció igennel szavazott. A Bajnai Gordonnal szövetséges PM, illetve Gyurcsány Ferenc pártjának politikusai nemmel. Közben a kormánypártok benyújtottak egy politikai nyilatkozatot a rezsicsökkentés mellett és az Európai Bizottság nyomásgyakorlása ellen.
A 2008. decemberi gázfogyasztásom után fizettem 8013 forintot, 2012. decemberi gázfogyasztásom után pedig 12.000 forintot. Hát 4.000 forint a különbözet.
Tavaly télen 12.000 forint volt a gázszámlája Cene Zoltánnénak. A salgótarjáni nyugdíjas évek óta őrzi a befizetett csekkeket. Látszik, hogy tavaly decemberben 4.000 forinttal fizetett többet egy hónapban a gázért, mint 5 éve. Vagyis neki 50%-kal emelkedett a számlája. A novemberi rezsicsökkentéssel egy köbméter gáz ára ismét a 2008. júniusi szintre csökken, az áramára pedig a 2007. februári szintre. Idén évelején kezdődött a rezsicsökkentés, akkor a gáz, az áram és a távhőára csökkent 10%-kal a tavalyi árakhoz képest. Júliusban volt a rezsicsökkentés második fordulója, akkor csökkentették a víz- és csatornadíjat, a szennyvízszippantás és a szemétszállítás árát, és olcsóbb lett a palackos gáz és a kéményseprés is. Novemberben lesz a harmadik forduló, ismét a gáz, az áram és a távhő ára csökken, ezúttal 11,1%-kal, ezzel pedig az 5 évvel ezelőtti szintre mérséklődnek az árak. Nemmel szavaztak az újabb rezsicsökkentésre a Bajnai Gordonnal szövetséges Párbeszéd Magyarországért jelenlévő politikusai, és egy kivétellel a Gyurcsány Ferenc-féle Demokratikus Koalíció politikusai. Egy független képviselő tartózkodott. Összesen 311-en szavaztak igennel. A Fidesz, a KDNP, az MSZP és a Jobbik frakció tagjai. A parlamentben a rezsicsökkentés megvédése is téma volt.
Kiket akkor kitettünk az ajtón, azok most megpróbálnak visszajönni az ablakon.
Rogán Antal arról beszélt, már az első rezsicsökkentést is megtámadták a szolgáltatók, most pedig arra készülnek, hogy az uniós bürokrácián keresztül támadjanak. A Fidesz frakció vezetője szerint ezért politikai nyilatkozatban kell kiállni a rezsicsökkentés mellett. Rogán Antal arra kérte a pártokat, szavazzák meg a nyilatkozatot.
Támogassák ennek a napirendre vételét, és a tárgyalás során pedig álljanak hozzá konstruktívan, és ha lehet, akkor a magyar országgyűlés egyhangulag álljon ki Brüsszellel szemben a rezsicsökkentés megvédése érdekében.
A kormány egy percig sem gondolta, hogy egyszerű lesz végigvinni a rezsicsökkentést. Ezt mondta válaszában Fó Nagy János. A Fejlesztési Minisztérium államtitkára hangsúlyozta, a kormány szerint a szolgáltatóknak is ki kell venniük a részüket a válságkezelésből.
A kormány elkötelezett a rezsicsökkentés mellett, és minden lehetséges eszközt megragad, hogy megvédje a kiszolgáltatott hazai fogyasztók érdekeit.
A rezsicsökkentés megvédéséről szóló politikai nyilatkozatot a Fidesz-KDNP nyújtotta be. A tervezetben azt írják, az országgyűlés felszólítja Magyarország kormányát, ne engedjen az Európai Uniós bürokrácia nyomásának. A politikai nyilatkozat pedig azzal zárul, hogy a kormányt felkérik, következetesen folytassa a rezsicsökkentés politikáját.
Ott van a parlamentben Schillaher Tamás kollégám, szervusz, nem sokkal ezelőtt kezdődött el a parlamentben a rezsicsökkentés megvédéséről szóló politikai nyilatkozat vitája. Mi hangzott el eddig?
Jó estét kívánok! A nyilatkozattervezetről szóló vita jelenleg is tart itt az országgyűlésben. Elsőként Rogán Antal, a Fidesz frakcióvezetője ismertette annak tartalmát, és azt mondta, hogy az Európai Uniónak semmilyen joga nincs bírálni a rezsicsökkentést, ezt az alapdokumentumok sem teszik lehetővé. Példaként említette egyébként, hogy a 28 tagállamból 18-ban van hatósági ármegállapítás az energiaáraknál. A Jobbikos Balczó Zoltán arról beszélt, hogy pártja támogatja a nyilatkozat tervezetet, ám szerintük a rezsicsökkentést már korábban meg lehetett volna tenni. Az MSZP-s Józse István azt mondta, a szocialisták a rezsicsökkentést igen, a nyilatkozat tervezetet azonban nem támogatják. A KDNP-s Aracki András szerint a nyilatkozat tervezettel a választópolgárok többsége is egyetért. Az LMP pedig korábban jelezte, nem támogatják a nyilatkozat tervezetet.
Silaer Tamás, köszönjük. Négy szó miatt élőadásban hagyta ott a Kossuth Rádió stúdióját a szocialista Tukacs István. A fideszes Németh Szilárd ugyanis azt mondta neki, az MSZP rezsiügyben hiteltelen hazug, cinikus és sumák. Nem sokkal később az M1 napirend előtt című műsorában újra összecsaptak ugyanebben a témában. Ott a kormánypárti képviselők vitában azt mondták, az MSZP a multik pártján állt, de Tukacs István szerint ez butaság.
A Kossuth Rádió ütköző című műsorában a Fidesz rezsicsökkentésért felelős politikus a Németh Szilárd a szocialista Tukacs Istvánnal vitatkozott. Az MSZP-s politikus azzal érvelt, hogy a Fidesz a szavazók megnyerése érdekében nem gondolta át alaposan a rezsicsökkentést.
Többet jelent számára az, hogy most választási okokból 2014-re készülve egyszerű kérdéseket és egyszerű válaszokat fogalmazzon meg, mint az, hogy elgondolkodjon azon, hogy azoknak segítsen, akik valóban rászorulnak.
Németh Szilárd.
Hát amit most itt hallottunk, ezt talán négy szóval lehet összefoglalni. Hiteltelen, hazug, cinikus és sumák. Tehát ez az MSZP véleményem szerint.
Magyar rádióban vagyunk, amit közpénzből tartanak fent, legyen szíves másként fogalmazni, amit mondott, mert nem sokára magában fog beszélgetni a szerkesztőasszony, ha ezt így folytatja.
Tehát hiteltelen, hazug, cinikus és sumák.
Viszontlátásra.
Helyzet.
Tukacs István ezután kiment a stúdióból. Az MSZP ezek után egy közleményben azt írta, tisztességgel és emberi hangnemben kívánnak vitatkozni, ám úgy tűnik a Fidesszel ezt már nem lehet. A vita a Napirend előtt című műsorban folytatódott. Ott a fideszes Németh Szilárd azt mondta az MSZP-s Tukacs Istvánnak, a szocialisták 1994 és 98 között eladták az energiaszektort.
2002 és 2010 között szintén kormányon tetszettek lenni, valami Gyurcsány, Ferenc és Bajnai Gordon volt ekkor a
miniszterelnök,
Mesterházi Attilának a kormánynak,
ennek a kormánynak
az államtitkára volt, és ekkor 15-ször emelkedtek az
ember. Ugyanebben a műsorban később a KDNP-s Pálfi István arról beszélt, a szocialisták nem az emberek, hanem a szolgáltatók pártján álltak.
Az az érdeke, hogy a multinacionális cégek nyerjék meg a választásokat, akkor tessék nyugodtan azt a politikát, képviselő úr, hadd fejezzem be, folytatni, amit eddig csinálnak. Hogyha azt szeretnék, hogy a magyar emberek döntsék el a választást, akkor pedig ezt a rezsicsökkentést kell támogatni.
Arra a kérdésre, hogy a frakciók megszavazzák-e a novemberi rezsicsökkentést, a Fidesz és a KDNP képviselője mellett az MSZP és a Jobbik politikusa is igennel válaszolt.
A visegrádi országok támogatják a nukleáris energia felhasználást, és azt várják az Uniótól, hogy segítse a kapacitás növelését. Ezt mondta Orbán Viktor, miután egyeztetett Csehország, Szlovákia és Lengyelország kormányfőjével Budapesten. A miniszterelnökök egységesen kiálltak amellett is, hogy az országok maguk dönthessenek arról, hogyan biztosítják energiaszükségletüket.
Az energiabiztonság volt az egyik legfontosabb téma a V4 országok kormányfőinek budapesti találkozóján.
Mindannyian támogatjuk a nukleáris energiát. Azt gondoljuk, hogy egy fontos dolog, és a jövőben sem tudja mellőzni az európai gazdaság.
A miniszterelnökök egységesen kiálltak amellett is, hogy a V4 országok bővítsék nukleáris energiatermelő kapacitásukat. Fontosnak tartották azt is, hogy az országok maguk dönthessenek arról, milyen forrásokból biztosítják energiaszükségletüket.
Minden országnak joga van ahhoz, hogy a saját energia szükségletét azt a saját magától összeállított forrásokból nyerhesse, úgy, ahogyan az egyébként a sajátosságainak és érdekeinek megfelel. Ezért azt várjuk az Európai Uniótól, hogy ne gátolja, hanem segítse a közép-európai nukleáris kapacitásnak a növekedését.
Orbán Viktor azt is mondta, újra kell gondolnia az energetikai beruházások állami támogatásának kérdését is. Jiří Rusnok cseh miniszterelnök is kiállt amellett, hogy a tagországok szabadon dönthessenek arról, felhasználnak-e atomenergiát. Robert Fico szlovák miniszterelnök is a nagyobb önállóság mellett érvelt az atomenergia felhasználás terén. Fontosnak nevezte, hogy egyre hatékonyabb a visegrádi négyek együttműködése. Ennek kapcsán kiemelte, fontos és mérvadó döntések születnek, példaként említve a magyar-szlovák gázrendszerek összekapcsolását, amely növeli az energiabiztonságot. 2015. januárjától összekapcsoljuk a gázvezetékeket Szlovákia és Magyarország között, ami nagyban hozzájárul a két ország energiafüggőségének a csökkentéséhez. Örülök, hogy lengyel felvetésre gyorsan megállapodhatunk a szlovák és a lengyel gázhálózat összekapcsolásáról is, mondta Robert Fico. Orbán Viktor a tárgyalás összegzéseként hangsúlyozta, Közép-Európa súlya nagyobb lesz a jövőben, mint korábban volt. A gazdasági befolyása ereje is nő majd. Ezt a lehetőséget pedig a visegrádi tagországok együtt jobban ki tudják majd használni.
Felavatták a németországi székhelyű Rehau cégcsoport győri gyárát. A 18 milliárd forintból egy év alatt épült üzemben az Audi több modelljéhez gyártanak lökhárítókat. Cséfalvai Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára azt mondta, amikor a magyar kormány 2010-ben célul tűzte ki az ország újraiparosítását, Európa szerte kétkedés fogadta ezt. Mostanra viszont uniós célkitűzés lett az ügy. Kitért arra is, a következő uniós tervezési ciklus különösen hangsúlyos témája lesz a magyar exporton belül a hazai beszállítói arány növelése. A megismételt választáson újra Kovács Csaba a Fidesz jelöltje nyert Baján. A szavazókörben a korábbinál nagyobb volt a különbség, 69 szavazattal kapott többet, mint az egyesített baloldal jelöltje Tekett Melinda. Az MSZP, a DK és az Együtt PM szerint a Fidesz győzelme felér egy vereséggel, mert a győzelemért cserében a párt egy egész ország előtt elveszítette becsületét. A Fidesz szerint viszont Baja másodszor is bebizonyította, hogy nem kér a bukott baloldalból.
A bajai 32-es szavazókörben azért kellett megismételni a szeptember végén tartott választást, mert a fellebbezések után a kecskeméti törvényszék kampánycsendsértést állapított meg. A városban mindkét alkalommal kampányolt az MSZP elnöke Mesterházi Attila és az Együtt PM vezetője Bajnai Gordon. Az első forduló előtt pedig Gyurcsány Ferenc is a helyszínen állt ki a baloldal jelöltje mellett. Az Együtt PM egyik alapítója Bogdán Zoltán a gyámhivatalnál tett panaszt, mert szerinte a gyermekkorúakat és fiatalkorúakat súlyosan veszélyezteti a Fidesz hangos bemondókon közzétett kampányüzenete. A Fidesz kommunikációs igazgatója SMS-ben azt írta Bogdán Zoltánnak, aljas dolognak tartom ezt a húzást. A Bajnai párt alapítója erre azt válaszolta, Máté, ezek technikák, ki kell próbálni mindent. Az Együtt 2014 a közösségi oldalán néhány napja bajai szavazó szállító néven internetes játékot indított, amelyről először az Index internetes hírportál számolt be. Bajnaiék cigányos szavazó szállító játékkal támadnak címmel. Azt írták, a játék lényege, hogy egy fideszes figurával át kell kísérni az úttesten a bajai 32-es szavazókör szavazóhelyiségébe 10 sötétbarna figurát, vagyis szavazót, akiket sajtós, Együtt PMS és MSZP-s autók kamionok gázolnak el, ha nem vigyáz a játékos. A hír megjelenése után az átkísért játékost átszínezték kékre, majd szürkére. Bajnai Gordon erre azt mondta, pártjára és a megkötött pártszövetségükre senki nem mondhatja, hogy rasszista. A Fidesz szóvivője szerint azonban a hatalomért vergődő bukott baloldal egy nyíltan rasszista, cigánygyűlölő játékot szerkesztett, ezért büntető feljelentést tettek. A Fidelitas hétfőn az Amnesty International jogvédő szervezetet kérte, hogy azonnal lépjen fel, ahogy fogalmaztak, Bajnai Gordon gyűlöletkeltő internetes játéka ellen. A vasárnapi megismételt választáson újra Kovács Csaba, a Fidesz jelöltje nyert a 32-es szavazókörben, a korábbinál nagyobb szavazatkülönbséggel. Tekett Melinda, a baloldal támogatásával induló jelölt, megköszönte a támogatást a rászavazóknak.
Ez most nem a mi győzelmünkkel zárult, de én úgy gondolom, hogy mindent megtettünk azért, hogy a tisztességes kereteken belül végigcsináljuk ezt a kampányt. nagyon sokat dolgoztunk vele, úgyhogy mindenkinek csak köszönetet tudok mondani.
Az MSZP és az Együtt PM szerint a Fidesz újra csalt Baján. Ennek ellenére nem kérik a vasárnapi választás eredményének megsemmisítését. Szerintük azonban ismét felmerül a kampánycsend sértés és bűncselekmény elkövetésének gyanúja. Ezért több beadványt is benyújtanak.
Nem tudunk beletörődni a törvénytelenségbe, azért, mert a választás tisztaságát és szabadságát fontosnak érző politikusként, állampolgárként kutyakötelességünk, hogy mindig felhívjuk a figyelmet a választási visszaélésekre.
A Fidesz erre közleményben reagált. Azt írták, szánalmas, hogy a baloldal továbbra sem képes tudomásul venni egyértelmű vereségét. A Gyurcsány-Bajnai Mesterházi trió olyan dolgokkal vádaskodik, amelyet ő maga követett el. A város fideszes polgármestere még vasárnap este azt mondta, Baja immár másodszor is világosan megüzente, hogy nem kér a bukott baloldalból se együtt, se külön-külön.
Nincs kétségünk afelől, hogy a baloldal az mindent meg fog tenni megint az ügyben, hogy botrány csinálja, semmi más célük nincsen, csak hogy botrány legyen.
A győztes jelölt azt mondta, abban bízik, hogy a választás után végre nyugalom lesz Baján.
És remélem, hogy békesség költözik a városba, és mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy az ott élőknek az életét megkönnyítsük.
A Fidesz köszönetet mondott a választáson másodszor is megjelent választóknak, akik bizalmukat adták a további munkához.
A tudósításban pontatlanul hangzott el a Bajnai Párt egyik alapítójának neve, helyesen Bogáth Zoltán váltott SMS-t Kocsis Mátéval. Több korábbi befolyásos MSZP-s politikus is lemaradt a párt választási listájáról, sokan pedig hátrébb sorolódtak. Nem lesz rajta a listán Lampert Mónika, Lendva Ildikó, Steiner Pál és Kovács László sem. Szanyi Tibor pedig az Európa Parlamenti listát vezeti majd, amin viszont nem kapott helyet Tabajdi Csaba.
A nyilvánosság kizárásával zárt ajtók mögött döntött szombaton a Magyar Szocialista Párt arról, hogy kikindulnak az országos és az európai parlamenti választásokon. Korábbi miniszterek, pártelnökök és befolyásos politikusok is lemaradtak a listákról. Tabajdi Csaba, az MSZP Európa Parlamenti képviselője sem került fel az EP listára, de a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában ma reggel üzent politikus társainak.
Én a közéletben, a jövőben is jelen fogok maradni, ezt üzenem mindenkinek.
Közte az MSZP elnökének is?
Én jelen leszek a magyar közéletben, minden féle értelemben.
Tabajdi Csabával kapcsolatban Herzog Edit, az MSZP egy másik európai parlamenti képviselője, nemrég egy internetes bejegyzésében azt írta, hogy a tavares jelentés összeállítása elsősorban Göncz Kinga és Tabajdi Csaba érdeme. Tabajdi ma azt is mondta, hogy karaktergyilkosság áldozata a tavares ügy miatt, és csalódott, hogy a Magyar Szocialista Párt sem áll ki saját embereiért.
Külön sajnálatos, hogy a Magyar Szocialista Pártban nincs annyi bátorság, hogy megfelelően kiálljon a saját emberei mellett.
Nem került fel az EP listára Kovács László sem, pedig szeretett volna. Ezt ő is a Kossuth Rádióban mondta. Hangsúlyozta viszont azt is, hogy nem vonul vissza.
A magyar parlamentben nem számoltam azzal, hogy a pártvezetés igényt tart rám, de az európai parlamentben szívesen dolgoztam volna.
Szerinte a pártvezetés felelőssége a döntés, ezért elfogadja, de majd a választás igazolja, hogy igazuk volt-e. Nem indulhat Steiner Pál sem, az ő körzetében az MSZP és az Együtt PM szövetség megállapodása alapján Juhász Péter indul.
Egyrészt a politikában soha nem lehet arra gondolni, hogy becsontosodnak erőviszonyok, másrészt pedig még egyszer mondom, hogy visszafelé nézek, és a 12 évemre gondolok, nem pedig arra, hogy még 4 évet miért nem lettem.
Az egykori szocialista miniszter Lampert Mónika sem indulhat az MSZP színeiben. Ma nem nyilatkozott, korábban még a döntés előtt azt mondta, elfogadja a párt döntését.
Én azt gondolom, a szocialista pártban mindenki az ügy iránti alázattal áll hozzá ehhez a helyzethez, így én is.
Egyeztettek önnel erről előtte, mert hogy Szigetvári Viktor azt mondta, őket meglepetésként érte?
Én mindent elmondtam az előbb, amit szerettem volna a nyilvánosság előtt elmondani.
A listákról az MSZP kongresszusa dönt a hétvégén.
Budapest 29 kiemelt aluljárójában tiltaná meg az életvitelszerű tartózkodást a fővárosi önkormányzat. Emellett a játszótereken a hidak és felüljárók alatt sem élhetnének hajléktalanok. Tarlós István főpolgármester azt mondta, nem az a megoldás, hogy ezeket az embereket ott hagyják, ahol ők akarnak élni, hanem ha gondoskodnak róluk. A rendelet tervezetről novemberben szavazhat a fővárosi közgyűlés.
Egymás mellett ültek a földön a hajléktalanok a Blahalújza téri aluljáróban kora délután. A Hunyadi téren néhány méterre a játszótértől pedig ugyancsak egy hajléktalan aludt a fűben. Ha a fővárosi közgyűlés elfogadja a szigorítást, ezeken a helyeken sem lehet majd életvitelszerűen tartózkodni. A rendelet tervezet összesen 29 olyan kiemelt budapesti aluljárót tartalmaz, amelyeket a hajléktalanok miatt sokszor nem lehet megfelelően használni. Az aluljárók mellett többek között a játszótereken, a hidakon és felüljárókon, valamint az azokhoz vezető lépcsőkön sem élhetnek majd hajléktalanok. Tarlós István főpolgármester azt mondta, az nem megoldás, ha az aluljárókban hagyják őket.
Attól, hogy ezek az emberek ott laknak, attól még ellátatlanok. És azon kívül, hogy nem esik rájuk az eső, azon kívül az égvilágon semmiben nem segítenek rajtuk.
A szabálysértési törvény módosításával a helyi önkormányzatoknak lehetőségük van olyan közterületeket kijelölni, ahol jogellenes az életvitelszerű tartózkodás. Aki pedig megszegi az utcán élés tilalmát, és a hatósági felszólítása sem hagyja el a területet, szabálysértést követel, és közérdekű munkára vagy pénzbírságra kötelezhető. A budapesti hajléktalan szállókon jelenleg 6200 embert tudnak ellátni. A főváros vezetése emellett új, krízis és lábadozó férőhelyek kialakítását is tervezi.
Az MSZP szerint a főpolgármesternek nem rendőröket és közterület felügyelőket, hanem szociális munkásokat kellene az aluljárókba küldenie. A Jobbik közleménye szerint pedig a férőhelyszám bővítése és a rendvédelmi eszközök bevetése önmagában nem oldja meg a problémát. Holnaptól kötelező szénmonoxidmérőket szerelni azokba a bölcsődékbe, óvodákba, iskolákba, kórházakba és szálláshelyekre, ahol nyílt égésterű gázkazánok működnek. A mérőket mostantól a kéményseprők ellenőrzik. Október 15-től több változás is életbe lép. A cél, hogy minél biztonságosabbak legyenek azok az épületek, amelyekben nyílt égésterű kazán van.
Néhány napja szerelték fel a szénmonoxid jelzőt ebben a szegedi bölcsödében. Az egyik épületet nyílt égésterű gázkazánnal fűtik, amely a szobából szívja a működéséhez szükséges levegőt.
Nagyon jónak tartom ezt a készüléknek a felszerelését, mert hogy ennek ellenére lehetnek balesetek, és ez egy biztonságot nyújt nekünk is, a kollégáknak is, hogy ez jelzi, hogyha bármi gond lenne, vagy a szénmonoxid beáramlana ebbe a helyiségbe.
Kettől minden olyan bölcsödében, óvodában, iskolában, kórházban és szálláshelyen is kötelező lesz felszerelni az érzékelőt, ahol ilyen nyílt égésterű kazánnal fűtenek. Ezen túl pedig a kéményseprők ellenőrzik is a berendezéseket. A szakember szerint az sem mindegy, milyen riasztót szerelnek fel. Egy felmérés szerint 10-ből 8 készülék ugyanis szinte használhatatlan.
Olyan készüléket érdemes vásárolni, amelyeknek megfelelő minőségi bizonyítványa van, magyar, természetesen magyar nyelvű használati utasítása, és rajta van a készüléken a szavatossági ideje.
Október 15-től azok az új épületek, ahol nyílt égésterű kazán van, csak akkor kaphatnak használatba vételi engedélyt, ha szénmonoxid mérőt is beszerelnek. A kéményseprőknek ezentúl igazolható módon kell értesíteniük a tulajdonosokat a kötelező éves ellenőrzésről, és azokat a kéményeket, ahol már volt gond, csak akkor lehet újra használni, ha átvizsgálta egy kéményseprő.
A változások célja az, hogy minél biztonságosabbak legyenek azok a helységek, ahol nyílt égésterű tüzelőfűtő berendezések vannak, így ősszel, illetve a fűtési szezon elején ez az időzítés célszerű volt.
A hatóság egyelőre nem büntet, csak felszólítja a tulajdonosokat, ha hiányoznak a mérők. Mégis azt kérik mindenkitől, saját biztonsága érdekében szerelje fel a jelzőket.
Letartóztatták a mezőgazdasági és vidékfejlesztési hivatal egyik vezetőjét és három bűntársát az uniós földalapú támogatások jogosulatlan igénylése ügyében. Több százmillió forintos kárt okozhattak volna. A fővárosi főügyészség különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás kísérlete, valamint hivatali visszaélés gyanúja miatt rendelte el nyomozást.
A fővárosi főügyészség közleményben jelentette be, hogy költségvetési csalás, valamint hivatali visszaélés gyanúja miatt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal őrizetbe vette, majd a bíróság le is tartóztatta a mezőgazdasági és vidékfejlesztési hivatal egyik vezetőjét és három társát. A gyanú szerint valótlan tartalmú, területalapú támogatásokat igényeltek az uniós forrásokból.
Szervezetten követtek el visszaéléseket, abból a célból, hogy jogosulatlanul vegyék igénybe a támogatásokat. Ennek érdekében az erre a célra szervezett gazdasági társaságok révén valótlan tartalmú támogatási kérelmeket nyújtottak be.
A híradó értesülései szerint az egyik gyanúsított Drajkó Miklós, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési hivatal elnök helyettese. Három társa az ügyletekhez felhasznált cégekben érintett. Úgy tudjuk, az ügyben az Alkotmányvédelmi Hivatal tett feljelentést. A minisztérium államtitkára Budai Gyula szerint a jogtalanul igényelt több százmillió forint kifizetését sikerült időben leállítani.
Az, hogy sikerült megakadályozni, hogy az uniós források olyan bűnözői körökhöz kerüljenek, amelyek nem jogosultak a támogatás felvételére, az mindenképpen a minisztériumnak az érdeme. A büntetőjárás megindulásával a Fővárosi Főügyészség intézkedett arra, hogy a jogosultan igényelt támogatásokat ne tudják felvenni.
Gőgös Zoltán MSZP-s képviselő a múlt héten arról beszélt, visszaélések történhettek az uniós támogatásokkal. Ma azt mondta, ez a magyarországi uniós támogatások történetének legsúlyosabb botránya.
Ennek a rendszernek a politikai felelőse a miniszter, és kizárólag a miniszter.
A Jobbik szerint a kormány nem képes kézben tartani a pályáztatás rendszerét.
Úgy gondolom, hogy teljesen alkalmatlan az agrártárca vezetése, ha ilyen ügyek előtérbe kerülhetnek.
Az LMP súlyosnak tartja az ügyet, ami bizalmi válságot okozhat a gazdák körében. A Fidesz szóvivője szerint az ügy azt üzeni a bűnözői köröknek, hogy a Fidesz vezette minisztériumok szigorúan fellépnek mindenfajta pénzlenyúlással szemben.
Ha ezek az emberek megpróbálták becsapni a magyar államot, akkor a legszigorúbb igazságszolgáltatási eljárásban kell, hogy részük legyen.
A híradó megkereste a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, de a nyomozóhatóság egyelőre nem nyilatkozik az ügyben. Annyit sikerült megtudni, hogy a nyomozók a korábbi évek pályázatait is vizsgálják.
Az MTV a Kóskároly kollégiuma a környező országokban élő magyar közösségek új információs pontja lett, mondta a médiaszolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap határon túli kapcsolatok külön megbízottja. Havasi János a külhoni magyar médiaműhelyeket támogató testület Békés Csabai konferenciáján hozzátette, a kollégium segítségével a hazai közmédia hallgatói és nézői első kézből kapnak hiteles információt a Kárpát-medencében élő magyar közösségek társadalompolitikai, kulturális és gazdasági eseményeiről. Megalakult a Szalai Anna Mária Média Alapítvány. Az egyik alapító, Kálomista Gábor azt mondta, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság fiatalon elhunyt elnöke nem tudta befejezni munkásságát, így az alapítvány célja lesz többek között a megkezdett munka folytatása és Szalai Anna Mária emlékének ápolása. A kuratóriumot Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter vezeti.
Fiatalban elhagyt testvérünk nem tudta befejezni azt a munkát, amit célul tűzött ki magának.
Ezért hozták létre a médiahatóság áprilisban elhunyt elnökének nevét viselő alapítványt, mondta Szalai Anna Mária testvére. Szalai Balázs hozzátette, olyan média megteremtésén dolgozott, amelyik védi a gyerekeket és a fiatalokat az elektronikus média káros hatásaitól. Egy felmérés szerint a 10-16 éves gyerekek naponta átlagosan 2,5 órát töltenek a számítógép előtt. Sokan nem is tudják, mekkora veszélyben vannak. A magyar gyerekek negyede már került kapcsolatba idegennel az interneten keresztül. A Szalai Anna Mária Média Alapítvány egyik ötletgazdája, Kálomista Gábor producer szerint gyakran anyagi szempontok határozzák meg, mi jelenik meg a médiában. Azért dolgoznak majd, hogy legyenek erkölcsi normák, amiket a szolgáltatók figyelembe vesznek, mielőtt nyilvánosságra hoznak bizonyos tartalmakat.
Tudjuk azt, akinek gyerekei vannak, hogy gyakorlatilag mi elérhető, milyen módon és hogy hozzáférhető ma az elektronikus sajtóban. Az milyen hatás gyakorol fiatalkorúakra, milyen hatás gyakorolhat fiatalkorúakra. Tudjuk, hogy ennek a védelme nem megszervezett.
A kuratóriumot a nemzetgazdasági miniszter vezeti majd. Varga Mihály azt mondta, az alapítvány a keresztény és a nemzeti értékekre, valamint a határon túli médiára is épít.
Védi a gyermekeket, az ifjúságot a káros tartalmaktól. Én hadd tegyem még talán azt is hozzá, hogy amelyik bizony szempontból keresztény elveknek felel meg, keresztény nemzeti kultúrának megfelelő szempontok alapján határozza meg a működését.
A tervek szerint a sajtószabadság napján, március 15-én ösztöndíjat adnak azoknak, akik segítik az alapítvány munkáját.
Három amerikai közgazdász, Eugene Fama, Lars Peter Hansen és Robert Schiller kapta idén megosztva a közgazdasági Nobel-díjat. A Svéd Királyi Tudományos Akadémia indoklása szerint a díjat azokért a kutatásokért érdemelték ki, amelyekkel azt vizsgálták, hogyan lehet több évre előre jelezni a részvény- és kötvénypiaci árak változását. A 8 millió svéd koronával átszámítva mintegy 268 millió forinttal járó Nobel-díjat december 10-én a díjalapító Alfred Nobel halálának évfordulóján adják át Stockholmban. Megrázó történet következik. Családi tragédia történt a Fejér megyei Mélykúton. Egy nő és fia holttestét találták meg a rendőrök egy mezőgazdasági területen. Korábban a mentők kórházba vittek Baracsról egy férfit, aki öngyilkosságot kísérelt meg. A férfi elmondta, hogy előzőleg megölte élettársát és annak fiát. Az ok valószínűleg szerelemféltés volt. A férfi ellen emberölés gyanújával indult eljárás. Őrizetbe vette a rendőrség azt a középkorú férfit, akit a múlt héten a Pest megyei Gyömrön vert össze négy fiatal egy erdőben, majd a kocsi a csomagtartójába zárták. A híradó értesülései szerint a férfi korábban többször adott pénzt kölcsön az egyik fiúnak, majd erre hivatkozva zsarolással próbálta rávenni, hogy szexuális kapcsolatot létesítsen vele. A Pest megyei főügyészség kezdeményezte a férfi előzetes letartóztatását.
Van, hát ez kb. 50 méter itt a bekötő úttól. Itt állt a, látszik még a most is a féknyomok.
Gyömrő külterületén egy erdei bekötő úton talált rá csütörtökön a vadőr a kocsira. Amikor közelebb ment, zajt hallott a csomagtartóból.
Hallottam, hogy valami nyögdécsel is az autó környékéről. Kérdeztem, hogy van itt valaki, és akkor szóltak az autó csomagtartójából, hogy hát igen, itt vagyok, agyonvertek, meg összekötöztek.
A tűzoltók szabadították ki a férfit, nyílt lábszártöréssel vitték kórházba. Hétfőre az áldozatból gyanúsított lett. Kiderült ugyanis, hogy a férfinek korábban szexuális kapcsolata volt az egyik fiúval, akit meg akar zsarolni. Azért csalhatták az erdőbe, hogy bosszút álljanak.
Pest megyei főkapitányság nyomozói házkutatást tartottak nála, melynek során több számítástechnikai eszközt is lefoglaltak. Ezek tartalmát szakértő vizsgálja majd. Gyanúsítottként hallgatták ki a férfit zsarolás, szexuális kényszerítés, valamint gyermekpornográfia büntettel követésének megalapozott gyanúja miatt.
A férfit a kórházban vették őrizetbe a rendőrök. Itt hallgatta meg a bíró is.
A Buda környéki járásbíróság nyomozási bírája egyetértett az ügyészi állásponttal, így elrendelte a gyanúsított előzetes letartóztatását két okból. Egyrészt, mert tartani lehet a gyanúsított szökésétől, másrészt azért, mert bizonyítékot tünthethet el, amivel veszélyezteti a nyomozás sikerét.
A pedofil zsaroló és a négy támadó ügyét a rendőrség egyesítette így, ha az eljárás a bíróságra kerül, egymás mellett ülnek majd a vádlottak padján.
A bíróság szerint emberölést követtek el az izsáki rendőrök, ezért akár életfogytiglant is kaphatnak. Az ügyészség másfél hete benyújtott vádiratában csak halált okozó testi sértéssel és kényszervallatással vádolta meg a két egyenruhást. A Kékfény úgy tudja, hogy a kecskeméti törvényszék azt javasolja, hogy súlyosabb bűncselekménnyel, különös kegyetlenséggel elkövetett emberöléssel vádolja meg a Bara Józsefet agyonverő rendőröket. További részletek a ma esti Kékfényben. Allegro Barbaro, Bartók Béla és a magyar modernizmus 1905-ös 1920 között. Ezzel a címmel nyílt kiállítás Párizsban a 20. század elejének legismertebb magyar művészeinek alkotásaiból. A tárlat 90 festményt, tucatnyi grafikát és tárgyi emlékeket mutat be. Párizsból Déri Steffi tudósít.
A kiállítás itt a világ egyik leglátogatottabb múzeumában, a párizsi Musée d'Orsay-ban látható. A festmények és a tárgyak között sétálva a termekben Bartók Béla leghíresebb zongoradarabja, az Allegro Barbaro szól, amit a zeneszerző 1911-ben komponált. Igazi kuriózum ez az amatőr felvétel, amin az Allegro Barbarót játssza Bartók. Csak nem 100 éve vették fel, ahogy a zeneszerző a barátainak zongorázik New Yorkban. De nem csak ezt, hanem festményeket, dokumentumokat és több tucatnyi tárgyi emléket is kiállítanak.
Most először állítunk ki ezt.
Míg a zenében Bartók, addig a festészetben a nyolcak művés csoport, a költészetben pedig Adi volt a legmeghatározóbb Magyarországon a 20. század elején. A tárlat az ő műveiket mutatja be. Hét teremben több mint 100 alkotást lehet látni.
Ez egy áttörés lesz, nem is csak úgy újra felfedezése, hanem felfedezése a korszak magyarországi művészetének, hogy mit tett le akkor az asztalra Magyarország, és azt kell gondolom, hogy ez a mai Magyarországra is másképpen fognak tekinteni ezek után az emberek.
A kiállítás legnagyobb része a Nemzeti Galériából érkezett, de számos magángyűjtő mellett a bécsi Albertina Múzeum is kölcsönadott egy-egy múltidéző darabot. A Musée d'Orsay elnöke szerint a tárlat olyan, mint egy álom.
Egy olyan zseniális művészcsoport létezett akkor, akik nagyon kiemelkedőek voltak. 1905 és 1910 között a magyar festészet például az egyik legerősebb volt. Nehéz lenne hasonló spanyol vagy olasz festményeket találni abból a korból, mondja Gu Kozsövel.
Egy felmérés szerint Bartók a francia fiatalok 10 legkedveltebb zeneszerzője közé tartozik. Egy napon említik Mahlerrel, Debussyvel vagy Strausszal. Éppen ezért itt a művészetek fővárosában több 100 000 látogatóra számítanak. Az Allegro Barbaro kiállítást január 5-éig lehet megnézni a Musée d'Orsay-ban. A híradót Déri Steffi tudósította Párizsból.
Budapestről pedig jönnek a sporthírek Nézi Jenővel, utána időjárás jelentés, majd Hexen újra töltve, és kékfény, ahogy hallották. Az este 10 óra 20-kor kezdődik, vendég lesz Tarlós István és Mesterházi Attila. Késő esti híradóval éjfél előtt 10 perccel várom Önöket. Viszontlátásra!